Önök Józsa Ágnes műsorát, a Színpadképet hallják a CV Rádióban. Vajon mi is a grafika 2016-ban? Hogyan értelmezi a 21. század embere a kortárs grafika fogalmát? Hogyan nyitja tágra a grafikai eszköztárának ajtaját egy fiatal diplomázó művésznő vendég? Hogyan egyesít eljárásokat, lép át korlátokat, épít akár klasszikus alapokra is a legújabb anyagokkal és eszközökkel egy pályakezdő fiatal művész? Többek között ezekre a kérdésekre is választ adott a Magyar Képzőművészeti Egyetem grafikai tanszékén idén diplomázó 16 végzős képgrafikus hallgató izgalmas kiállítás az egyetemen. Az egyik kiállító művésszel, Hordós Bordizsállal beszélgetek. Ezzel lehet kártyázni.
Ez egy kártyapakli, ami létező magyar kártyára alapszik, ami egy külföldi kártyajátéknak a másolata, úgyhogy ez már egy kétszeres, háromszoros másolat. Hát alapvetően arról szól, hogy megpróbálunk közéleti dolgokra valamilyen reakciót adni, és rendszerint valamiféle kudarca vége.
Ez azt jelenti, hogy tudom én, 32 darabos, vagy 52 darabos, vagy ezek olyan kártyák, mint régen voltak, ilyen gyerek.
Autós kártyákra hasonlít talán leginkább. Ez egy ilyen társasjátékszerű. Tehát nem a hagyományos magyar kártya, hanem egy leginkább az autós kártyára hasonlít, és 40 darab van egy pakliban. És kétfajta szín létezik, és kétfajta kártya típus a színeken belül. Az a kártya jellegzetessége, hogy minden lap igazából egy saját szabályt hoz be a játékba, ami a kép alatt és az értékek fölött található.
Küklopszok a föld alatt, ha a küklopszok a föld alatt sebződik, a sebzés mértékével nő egy ideológikus lénykártyát erről léte. Meg kell őriznünk a függetlenségünket itt a föld alatt, mondta Küklopsz, és szétosztotta a műanyag poharakat. Hogy született az ötlet?
Hát alapvetően az volt az alapélmény, hogy amikor valamilyen közéleti témám kapcsán vitába bocsátkozunk más emberekkel, akkor nem valós adatokra hivatkozunk leginkább. Egy ilyen fantázia elbeszélést építünk ki, aminek megvannak a maga forgatókönyvei, ami nagyjából közös mindenkinél. És általában kétfajta reakció adott. Az egyik az, amikor egy valamiféle érdek függvényében látjuk az eseményeket. Tehát igen, és úgy látni próbáljuk, vagy éreztetni próbáljuk az érdeket, ami mögötte áll. Másik esetben pedig próbáljuk a problémát viszonylagossá tenni. Tehát rávetíteni, vagy rávilágítani, hogy ez csak egy részesete az egész képnek, más problémákhoz képest ez nem annyira fontos, és ez a két fajta bizonytalanság általában dominálja ezeket a gondolatokat, vagy az ilyen típusú beszélgetéseket.
Most hogyan született ez a forma?
Hát azért született a forma, mert egyrészt ez egy ilyen fantazis, gicses, kicsit ilyen popos kártyavilág, ami szerintem az emberek fantáziáját talán a legjobban jellemez.
A képregények stílusában
hasonlók. Szerintem, tehát a mítoszaink mostanában már inkább populáris mítoszok, a nagyobb filmek, tehát egyre kevesebben rendelkeznek valami átfogó műveltséggel a klasszikus formájában. Tehát populáris mítoszok dominálják a fantáziánkat. Egyrészt ez adja meg a kártyajáték formáját. Másrészt pedig a felépítés egy ilyen vita helyzethez alkalmazkodik. Ketten lehet játszani, és a másik legyőzése a cél. Különböző szabálymódosítások és különböző események és figurák bedobálják. Ahogy ez egy vitahelyzetben is történik.
Ki a célközönsége? Kik fognak ezzel játszani?
Hát elég egyszerű a szabály, szerintem a gyerekek is tudnának játszani vele, bár a feliratok egy részét vagy nem ajánlottam, vagy nehezen tudják olvasni. De hát alapvetően ilyen fiatal felnőttek és felnőttek szerintem, de úgy gondolom, mivel a kártya forma elég egyszerű, a képek eléggé néhol gicses.
Hát ezzel a képi világgal találkozik, tehát ismerős ez a képi világ.
Igen, igen. Ez nem az én találmányom, ezt kiépítettem egy bizonyos képi világba. Persze a képeket én találtam ki, és én terveztem meg a kinézetét, de próbáltam egy ilyen tényleg egy populáris mítosz összességre utalni. Nem azért, hogy ez egy ironikus gesztus legyen, hanem azért, hogy játszható és fogyasztható és érthető legyen.
De azzal kellett volna kezdeni, ugye a Képzőművészeti Egyetemen ülünk egy kiállításon, és azt, hogy én hogyan kerültem ide, azt tudom. És ön hogy került ide, és milyen tervekkel, elképzelésekkel, illetve hogy kezdődött a képzőművészet iránti szenvedély.
Ez egy záró esemény, ez a diploma kiállításunk, úgyhogy hát nem tudom, mindig is szerettem rajzolni, alapvetően nem tudnám visszadatálni, de általában csak egy eszköz volt arra, hogy különböző hát gyerekkoromban történettöredékeket, ismertebb meséket vagy egyebeket feldolgozzak, később pedig talán kicsit tisztább koncepcióknak öntsek formát ebből. Egy eszközként használom főként maga a festés öröme, meg a rajz öröme, hát valamennyire motivál, de úgy gondolom, hogy ez önmaga célja nem lehet. Ugye alapvetően próbálok olyan koncepciókat találni, amik valami féleképpen előre viszik az egészet, vagy a saját elképzelésémnek a logikáját.
Felvették, amíg mindenféle vizsgák előzték meg, és itt azt kapta, amit várt, vagy amit szeretett volna?
Hát nem igazán voltak pontos elképzelésém, mert nem igazán néztem utána az egyetemnek. Hát igazából meglepett, mint mindenkit szerintem maga az egyetem. Nem annyira sűrű, mint gondolják. Mindenkinek van egy elképzelés, hogy itt majd ilyen nagyon érdekes emberek fognak érdekes beszélgetéseket lefolytatni, de valójában nem. Tehát az embereknek többsége unatkozik az idő több részében, és sokszor ez az unalom, hát ez egy kétélű dolog.
Na de hát mesterekhez járnak.
Vannak feladatok, de az időnk nagy része szabad, ami bizonyos módon teher is, de nagy ajándék is, hiszen így bármit, tényleg bármit meg tudunk valósítani.
Ugye a Barcsai mestert a korrigált, tehát ülták a hallgatók a rajztáblák előtt, modell után rajzolgattak, és akkor jött a mester mögöttük, nézte a munkáikat, és korrigált. Most is így van ez? Mert nagyon-nagyon megváltozott, nem csak a képi világ körülöttünk, hanem a képalkotó eszközök is megváltoztak. Ön például mivel alkot?
Én leginkább grafikai eszközökkel, általában torrajzokat dolgozok át valamilyen formában, vagy szitanyomattá, vagy mint ebben az esetben digitális rajzá. Tényleg így van, hogy van egy ilyen átmeneti, és úgy érzem, hogy az egyetemén is egy ilyen átmeneti időszak van, amikor még vannak a régi dolgoknak halvány maradványai, főleg az anatómia óra, az anatómia terem, a Barcsai terem.
Mindennek megvan a technéje. A technét azt el kell sajátítani, itt mese nincs.
Ez nem vagyok ebben teljesen biztos. Tehát azt el tudom mondani, hogy nekem hasznos volt, mit tudom, ez a két évnyi anatómia, az a klasszikusabb rajzképzés, ami még az egyetemen megtalálható. De szerintem sok művésznek alapvetően nem lenne erre szüksége. A művészet szerepe eléggé átértékelődött, és csupán a képi ábrázolás miensége most már úgy tűnik, hogy nem elég önmagában. Tehát egy technikai tudás nem feltétlenül döntő, és nem feltétlenül fontos. Lehet fontos és értékes, de nem feltétlenül az.
De ahhoz, hogy alkotni tudjon, tehát saját magából ki tudja hozni azt, amit ő lát, vagy amit látványnak gondol, ahhoz kell ismerni az eszközeket, amivel azt meg tudja valósítani, nem?
Igen, csak ahogy ön is mondta, a médiumaink és a technikák nagyon gyorsan változnak. Tehát ennek fényében nehéz egy ilyen hagyományosabb képzést fenntartani, mert rám következő generáció már máshogy értelmezi egyáltalán a képet, vagy a képkészítésnek a mikéntjét, az igényeit, vagy a célját egyáltalán. Szerintem fenn kell tartani egy ilyen hagyományosabb oktatást, csupán nem kell kötelezővé tenni, de jó, hogy van.
Tehát ön azt mondja, hogy nem kell elsajátítani azokat az ismereteket, tehát azt a technikai hátteret biztosítják, amivel meg tudja a vizuális elgondolásait valósítani, mert annyira változik minden, azok a lehetőségek változnak, amikkel alkotni lehet.
Szerintem ez a technikai tudásnak ez a háttere, amit egy egyetem tud biztosítani, hogy ott kell, hogy legyen. Tehát, hogy a hallgatók tudjanak erre hagyatkozni. De mint kötelező forma úgy gondolom egyre kevésbé életképes, és az egyetemen is ezt látom. Technikai tudásnak a fontossága folyamatosan csökken, és a koncepciónak az erőssége talán az, ami egyre inkább perdöntő. Az ötlet miensége.
Hogyan tudnak a tanárok erősíteni koncepciót?
Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és ez az egész egyetemi rendszer válságához kapcsolódik több szállon, úgyhogy sajnos erre azt hiszem nem létezik egyelőre megnyugtató választ. Ez egy furcsa átmeneti helyzet tényleg, és úgy hiszem, hogy több folyamatnak az átalakulása zajlik párhuzamosan, amit nem lehet egy magyarázattal megfogni, de nem könnyű, nagyon nem könnyű.
Mi az, amit kapott? Tehát éveket eltöltött itt?
Hát, amit kaptam és hasznos volt, az az, hogy igazából zárult a világ. Tehát a technikai médiumoknak az ismerete, a készségnek a fejlesztése, az megvan az egyetemen. Egy számottevő változás volt, fejlődés. Másrészt pedig vannak olyan elméleti óráink, amik tágabb keretet biztosítanak az ötlet és a koncepció terén. Ennyiből hálás helyzet, hogy egy felemás helyzetben van az egyetem, hogy a régebbi és az újabbi úgymond helyzet között, mert valamennyire mind a kettő felé lehet mozogni, és nem kell egyik vagy másik mellett letenni a voksunkat.
Amit itt kapott, azzal mit tud kezdeni? Jövőjére kérdeznék.
Hát Magyarországon nagyon-nagyon keveset. A saját perspektíváim szerint sajnos ez a helyzet. Nem gondolnám, hogy most sokat kéne nyafognom arra, hogy ott itthon mennyire rossz meg. De ez nem feltétlenül egy-egy kurzusnak a hibája. Szerintem Magyarország egy olyan kelet-európai ország, ahol mindenféle rendszer csak egy nagyon rövid ideig tudott gyökeret verni. És ahogy váltogatták egymást ezek a korszakok, egyik sem tudott igazán megszilárdulni, és aztán leváltódni a maga egészséges módján. Tehát van egy A általános félelem és bizonytalanság, ami nem épp a kreatív nyitott megoldásoknak a terepe, sajnos.
Azt, amit itt elsajátított, akkor azzal mit lehet kezdeni?
Hát tudok művészetet csinálni, leginkább ez az első eredmény, de...
Pillanatok, mi az, hogy művészet? Mert ugye az is megváltozott.
Hát, hogyha igazán intelligens lennék, ezt a szót nem is használtam volna, mert nem szalonképes igazság szerint, és tényleg így van. Művészetet nagybetűvel kimondani elég kínos dolog leginkább, azért, mert ez egy nagyon furcsa terep és nagyon ingoványos talaj. Nem hiszem, hogy erre létezik megnyugtató definíció, hogy szerintem senkinek sincs lezárt fogalma.
Mert ugye nem, hát ez visszafelé lehet tudni, hogy az időtálló, vagy mi ez a mi érték.
Biztos ez is benne van. Tehát, hogy a saját korunk bizonytalansága az a még nem lerendezett játékoknak a nyitottsága. De azt hiszem, hogy az a kultuszhely, amit a művészet elfoglalt a 19. századtól kezdve, az mostanában leépülőben van. És ez nem biztos, hogy baj. Valószínűleg más dolgok veszik át más a helyét. De ugyanakkor, tehát szerintem van az emberben, amennyire ezt el lehet mondani. Az emberben egy alapvető késztetés, hogy nem direkt eszközökkel és nem csupán tanácsokkal, gyakorlati lépésekkel megfogalmazzon valamiféle általánosat, ami túl mutat azon, ahol éppen ő áll. Hogy ez mennyire illúzió és hol húzódnak a határok, az már egy jó kérdés.
Mi az, amit szeretne csinálni?
Olyan dolgokat szeretnék csinálni, amik használhatók, olyan értelemben, hogy hozzáférhetők, sokszorosíthatók és adott esetben játszhatók.
Önt ez a forma érdekli, a játékforma?
Most éppen a játékformája. Hát főként azért, mert egyrészt a társadalmunk eléggé infantilizált. Ebből én sem tudom kimondni magamat. Másrészt, amikor az ember játszik, olyankor leteszi kicsit azokat a berögződéseket, amik azt diktálják neki, hogy hogyan kéne néznem egy munkára, hogyan kéne viselkednem egy múzeumban, tetszeni kéne ennek, vagy nem, műveletlen vagyok-e, hogyha nem tetszik. Ezeket egy játék során egyszerűen nem tudjuk alkalmazni, mert akkor nem játék a játék.
Ön olyan játékot alkotott, ahol kellenek a játszó személyek, holott mostanában úgy játszunk, hogy ülünk egy akár mekkora méretű kis képernyő előtt, és nyomkodjuk a gombokat. Ez egyáltalán ezt a fajta partnerséget, tehát a másik ember fizikai létét is kiköveteli?
Szerintem ez internetes formában is játszható lenne, ahogy van hasonló kártyajáték, de nem feltétlenül tartanám kötelezőnek. Pont azért jó, mert van egy kézzelfogható valóság egyrészt a kártyáknak, másrészt pedig a velünk szemben ülő játékosnak. Ebben nem akarok egy ilyen gicses eszmefuttatást, hogy ó, jelen kell lennünk, nem muszáj jelen lenni, csak érdekesebb bizonyos szempontból.
Ez ide tartozik, ugye? Akkor kicsit erről beszélünk, mert ez teljesen más jellegű, mint a kártya.
Ezek torrajzok, és levilágítottam őket. Ez egy fotóeljárás, ami a szitanyomásnak az előlépése. Tehát erről szoktunk szitát lenyomni, de most én nem nyomtam le, hanem egy világító támlára raktam fel őket. Ezek ilyen különálló jelenetek, de mindegyik jelenetből három útvonal vezet, és további jelenetekkel kapcsolatban.
Akkor ez is ilyen játékszerűség?
Igen, ez is egy játék. Van egy nézési sorrend, ami teljesen véletlenszerűen.
Igen, van egy egyes, hol igen. A kettes?
És ez a készítésünk sorrendje, magyarázathoz segít. Igen, de az mindegy nagyjából, hogy melyiket választunk ki, kiválasztunk egy ilyen kis részletet, és utána a többi felé úgy haladunk, ahogy a szerencse diktálja. Tehát egy jelenetből két út vezet a többihez, és ezt egy pénzfeldobással, vagy valamiféle véletlen segítségével döntjük el, és ez az a cél, hogy az ember a leghosszabb útvonalat járja be ismétlések nélkül. Amikor Zsák utcába érkezik, akkor vissza kell fordulnia, tehát akkor lezárul ez a sorozat.
És ez körülbelül mennyiből áll ez a játék? Tehát hány lapja van?
Ez most 10 lapból áll, amik itt vannak előttünk, de ez csak egy kezdő állomás, úgy gondolom. Szeretném bővíteni, és igazából tetszőleges mennyiségű és méretű.
Na most az alkalmazott grafika az azért, mert hogy ezt alkalmazzák. Milyen lehetőségei lehetnek?
Hát egyébként most nagyon, nagyon nagy igény lenne alkalmazott grafikusokra. Én ebben nem vagyok annyira jártas, de tudom, tehát főleg a kisebb vállalkozásoknak, az internetes vállalkozásoknak, az ilyen Kickstarter cégeknek a felfutása, alkalmazások, ezek rengeteg grafikus munkát igényelnének. Hogyha lenne ez a kapcsolat, de valamiért, amennyire én látom, nem történik meg. De rengeteg fiatal fejlesztő van, aki grafikusokat keresnek, és rengeteg fiatal grafikus van, aki végzett, de hogy ők hol tévesztik el egymást, a ezt nem tudom, de van egy ilyen elvágott közvetítő szám. Nem, mert... Sajnos így van általában, tehát minden ilyen nagyobb projektnél az, hogy a grafikai kivitelezés milyen lesz, az a legutolsó lépés, a költségvetésnek a legutolsó, legkisebb tétele. Általában valamilyen rokon, unoka, öcs, valakinek az ismerőse végzi el, és hát sajnos ebből a grafikai minőség is ebből következik.
Nem csak a grafikai minőség, hanem a mondani való és a mondani való kifejezése, mert ugye ez a szakmájuk.
Igen. Sajnos ilyen elég felemásak, de úgy látom egyébként, amennyire én bele tudok látni, hogy lenne igény a fiatal tényleg tehetséges és itt végzett grafikusokra, vagy a MOMÉN végzett grafikusokra. Nem tudom, hogy ki lenne az a közvetítő, aki megteremti ezt a kapcsolatot. Lehet, hogy ez egy külön vállalkozás kéne, hogy legyen.
Ebbe az intézménybe bekapcsolódott 5 évvel ezelőtt, nem csalódott ebbe az 5 évbe, amit elgondolt, hogy ő ezt szeretne lenni.
Igen, értem a kérdést. Egy óriásit csalódtam, ami nagyon hasznos volt, úgy gondolom. Tehát le kell építenünk azokat az elvárásainkat szerintem, amik a művészethez, vagy a művészet készítéséhez kapcsolódnak. Van egy olyan kényelmes helyzet, ami nem igazán tartható fönn.
Mi az, hogy kényelmes helyzet? Mi nem tartható fönn?
Hát a képzőművészeti piac ebben a formájában szerintem a művészeti oktatás, amiről korábban beszéltünk, ami egy ilyen furcsa fonák helyzet, a művészeti fogalmaink miensége, a művész szerepek miensége, művészeti célkitűzések, ezek rendkívüli módon problematikusak mindegyike és mindenki számára. És ezzel a művészeti egyetemen az ember szinte rögtön szembesül. Tehát ilyen szempontból, bizonyos szempontból egy óriási csalódás, de ezzel szembe kell nézni, és szinte minél előbb, annál jobb.
Olyan módon gyorsan változik az idő, pontosan a vizualitás. Hogy ezt kellene most az egyetem, az meg nem tud ilyen egyik napról a másikra.
Nem, és
mert ugye más a dolga. De mi az, amit hát ugye önöknek is van feladat ebből, hogy az új dolgokat visszaépítsék, nem? Az intézményben, nem?
Szerintem mostanában talán az utánam következő osztály volt az, amelyik kitermette azt a réteget, akik ezt szeretnék ezt visszaforgatni. Tehát volt szerintem a 2000-es évektől egy nagy krízis a képzőművészeti egyetemen. Valószínűleg más egyetemeken is, nem tudom. De úgy tűnik, hogy mostanában ezt valamennyire sikerül felüldobni, és például szerintem a mostani csoporttársaim munkája a diplomakiállításon nagyon-nagyon jó. Egy nagyon jó kiállítás született, úgyhogy úgy tűnik, hogy van erre valami feloldás, és tényleg egy visszacsatolás érkezik az egyetemen belül. És sokan itt maradnak tanár képzésre, biztos, hogy lesznek, akik mestereké válnak egy idő után.
Ön nem akar mester lenni?
Lehet, hogy a későbbiekben el akarom végigkezni a doktori iskolát, de most pillanatnyira külföldre tekingetek a közép.
És megvan arra a lehetőség?
Igen, most vettek fel a Bécsi Akadémiára, úgyhogy már tudom, hogy...
És hova megy és mit fog?
Igen. Hát igen, az önálló életnek az elodázása, ez egyfajta taktika, de vannak más utak, módok is. Hát nehéz megmondani egyébként, hogy mit kezdjünk ezzel a diplomával, nem biztos, hogy ennek hasznosnak kell lennie. Szerintem az lenne a legrosszabb, hogyha pontosan tudnánk, hogy ennek milyen hasznát veszünk.
Igen. Ez hova nem megy? Is így gondoltam, mert a lényeg az, hogy nyíljon a világ.
Igen.
És ön pedig, ha művész, akkor nyisson minél több másokat is. A művésznek az a dolga, hogy a világokat nyisson, de hát ez az kell, hogy a saját maga számára is nyíljon folyamatosan a világ.
Igen, és talán, tehát ennek van egy nagyon nyomasztó perspektíva, ezt be kell látni. Tehát az ember alapvetően nem szereti a változást, szerintem a legtöbbek hiába vallják azt, hogy legyen mindig más, nem valószínűleg ez a lehetőleg nyomasztóbb dolog. De bizonyos mennyiségben nagyon hasznos tud lenni, és talán a képzőművészet arra hivatott, hogy ezt a mennyiséget elérhető formában szavatolja az embereknek, hogyha más nem is.